Előttek megint az előadás sorozatunkra. Mint tudják, négy részből áll, ma a harmadikra kerül sor. Ugyanúgy lesz a lebonyolítás, amit eddig is, tehát egy 50-60 perces előadás következik. Majd utána, akinek el kell mennie, őket szeretettel elbocsátjuk. Aki még tud maradni, akkor őket meghívjuk egy beszélgetésre, itt lehet kérdéseket feltenni. Szeretném ajánlani megint a könyveinket, ugye mondtam talán az előző alkalmakkor is, hogy karácsony közeletével jó alkalom, hogy értékes és barátságos áru könyveket lehessen itt választani. Hát témájában is, meg gondolom mélységében is, tartalmi mélységében is karácsonyhoz illőek ezek a könyvek. Vannak még programok, ha ismerősnek szeretnék átadni. Itt van nálam A4-es üres lap, ha valaki szeretné, hogy értesítést kapjon akár a következő előadásról, vagy pedig ha még egy alkalommal januárban megint tervezünk szervezni előadássorozatot más témakörben, hogyha szeretné, hogy kapjanak tőlünk értesítést, akkor legyenek szívesek felé, ha akarjanak a címüket, elérhetőségüket. És akkor most megkérem a mai nap előadóját, Petrovics Pétert, és átadom a szót.
Nagyon szépen köszönöm. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mai témánk, ki vagyok én? Kicsoda ön? Ha felteszik nekünk ezt a kérdést, vajon mit válaszolunk erre? A mai alkalommal azzal fogunk foglalkozni, hogy a látszólag könnyű kérdésnek igenis nagy tétje van, és végső soron a boldogságunk is múlik azon, hogy mit válaszolunk erre a kérdésre. Megkérdeznek bennünket, ki vagyok én, vajon mit válaszolunk erre? Legtöbbször ilyen válaszokkal találkozhatunk, hogy ki vagyok én, válaszolok arra, hogy mi a foglalkozásom. Érnök vagyok. Vagy emberek szoktak válaszolni családi állapotukkal, hogy egy két gyerekes édesapa vagyok. Vagy társadalmi státusszal, hogy én mondjuk államtitkár vagyok, vagy polgármester, vagy jegyző, vagy ami manapság szintén divat, sokan válaszolnak az életmódjukkal, hogy hát én ilyen meg olyan diétát követek, ilyen meg olyan életmódot követek. De valóban ezek vagyunk mi, ez vagyok én, egy közgazdász, egy polgármester, ez a mi lényegünk. Mert hogyha ez így van, akkor nagy bajban vagyunk, mert ezek elvehető dolgok. Hogyha elvesztem a munkámat, vagy elmegyek nyugdíjba, akkor már nem vagyok tovább mérnök vagy közgazdász. Hogyha meg történhet olyan is, hogy szétesik a családom, akkor ki vagyok, hogyha már nem vagyok férj, elveszíthetem a társadalmi státuszomat. Hogyha mi ilyen dolgokkal azonosítjuk saját magunkat, akkor nem élő lények vagyunk, hanem félő lények vagyunk, mert még akkor is félelem fogja az életünket kitölteni, hogyha éppen ez az identitásunk még megvan, mert mindig ott lesz a gondolat, hogy ezt bármikor elveszíthetem. De akkor ki vagyok én? Körülbelül 15 évvel ezelőtt kezdett el engem ez a kérdés foglalkoztatni. Fiatal felnőtt koromban, már az egyetemi tanulmányom végén, már munkám volt, sikereim voltak, és látszólag az életem egy beteljesedés felé zajlott, és az volt az érdekes, hogy bár külső dolgokban úgy zajlott minden, ahogy a nagykönyvben meg volt írva, belül nagy hiányt éreztem, egyre nagyobb ürességet éreztem az életemben. És akkor elém került ez a kérdés, hogy kitisztáztam-e már én ezt, hogy ki is vagyok én. Mert ahhoz, hogy ezt a kérdést kitisztázzuk, ehhez ki kell tisztázni más dolgokat is, hogy egyáltalán eljussunk eddig a kérdésig. Mindenek előtt ki kell tisztáznunk azt, hogy hol is vagyunk mi? Hol vagyunk? Nagyon érdekes, hogy a Biblia első lapjain is elhangzik ez a kérdés. A bűneset után, miután Ádám és Éva áthágták azt a tiltást, amit az Isten az ő védelmükben elég helyezett, Mózes első könyve 3. fejezetében elhangzik ez a kérdés, hogy Ádám, hol vagy? Hol van az ember? Hol vagyunk mi mindannyian? És nagyon érdekes, hogy a Biblia válasza mindjárt ennél a kérdésnél a kontextusból értjük, hogy az ember el van veszve. És az az érdekes, hogy ebben szinte az összes világvallás egyetért. Az összes világvallás szinte ezt állítja, hogy az ember valamiféle isteni eredetből, valami nagyon nemesből származik, és kiesett ebből, és az emberi élet erről kell, hogy szóljon. Mi azok vagyunk, azok kell, tehát a ki vagyok kérdése, az kell, hogy legyen a válasz, hogy én az vagyok, ahova vissza fogok jutni. Tehát a hol vagyunkra a válasz az, hogy igen, lehet, hogy az ember el van veszve, ez az alapállapotunk. Aztán, hogyha tovább akarjuk tisztázni ezt a kérdést, meg kell válaszolnunk azt is, hogy honnan jövünk és egyáltalán hova tartunk. Mert ez alapvetően meghatározza, hogy az életünkben egyáltalán mit nevezünk boldogságnak. Ha nincs az életünkben egy cél, amit ki tudunk tűzni, akkor hogy haladunk bármilyen irányban is? Akkor csak sodródunk? Ugye van ez a mondás, hogy semmilyen szél nem kedvez annak a hajónak, amelyik nem tudja, melyik kikötőbe tart. Ilyen módon mindannyiunknak el kell döntenünk, hogy mi mit tartunk boldogságnak, mi az, ami számunkra az életben érték, mi az, ami felé mi célozzuk a mi életünket. Nagyon érdekes, hogy egészen a francia felvilágosodásig, hogy akármilyen népi hiedelemvilágot, vallást néztünk, ebben szinte teljes egyetértés volt, hogy az ember kiesett valami isteni eredetből, ahova vissza kell jutni. Majd később fogunk ezzel foglalkozni, ennek a mikéntjeben már azért nagy eltérések vannak, de a francia felvilágosodás hozta azt az új gondolatot az emberiség történelmében, hogy az embernek nincsen isteni eredete. Ugye az ateizmus az, amelyik azt mondja, hogy az ember eredete az tulajdonképpen egy hiba, a megfelelően nagy számú dolgokat, hogyha megfelelően sokáig kavargatunk, akkor egyszer csak előáll az élet, és annak minden burjánzó formája, és így lett az ember. És aztán ezt a gondolatot egészítette ki maga a darwinizmus, ami ezt levetítette az ember szintjére, és azt mondta, hogy tulajdonképpen mi csak egy jó fejlett állatok vagyunk, mindannyian. Nem is a biológiai jelentősége nagy Darwin elgondolásának, hanem az erkölcsi jelentősége, mert Darwin teljesen szakított azzal, hogy mi valami isteni nemesből származunk, és oda kellene visszajutnunk. Darwin azt mondta, hogy nem, mi valami alulról jövünk, és tulajdonképpen szerencsés állatok vagyunk. És ennek az erkölcsi súlya, ez hatalmas nagy, mert hogyha én ezzel azonosítom a saját származásomat, akkor igazából a lécet már nem is teszem olyan magasra, akkor ez már befolyásolja, ez ezzel való azonosulás befolyásolja azt a távlatot is, amely irányba az életem tarthat. Például, mikor megjelent ez a paleolit diéta, ami most már lecsengőben van, most már mindenki rájött, hogy ez sem fog nagy változást hozni az életben, de mikor ez kezdett egy ilyen nagy divat lenni, hogy akik esetleg nem hallottak róla, ez a paleolit diéta mondta azt, hogy úgy kell táplálkozni, mint ahogy az ős, gondolják néhányan, hogy az ősember táplálkozik. Tehát volt probléma sok ezzel az elgondolással, mert amit tudunk a régi emberek táplálkozással, az pont nem az, ahogy ők mondták, de nem is ez a lényeg. Én akkor írtam egy cikket erről, amiben pont ezt fejtettem ki, hogy komoly erkölcsi aggályt látok ebben, hogy az emberek életére ez hogy fog kihatni, hogyha valaki úgy magáévá teszi azt, hogy hát én igazából egy ősember vagyok, akit az ösztönei vezérelnek, és ez van. Hogy vajon hány család hullott szét emiatt, hány baráti szövetség hullott szét emiatt, mert emberek azt mondták, hogy hát végül is nem egy ösztön lény vagyok, amerre az ösztönök hajtanak, hát én arra megyek. Nem pedig egy erkölcsi lény vagyok, aki onnan vetíti le a maga identitását, hanem én egy jól fejlett állat vagyok. Ennek nagyon nagy hatása van a világképünkre, hogy mi mivel azonosítjuk magunkat, hogy honnan származunk. Ugye a másik eredetünk az isteni eredet. Hogy valami nagyon nemesből származik az ember, ahonnan elveszett, és vagy oda kellene visszajutnunk. Viszont, hogyha ez így van, hogyha mi keressük az eredetünket, akkor ki kell tisztáznunk néhány kérdést, mert hogyha mi valami isteniből eredünk, akkor rá kell jönnöm, hogy mi is az az isteni, ahonnan én származok, hiszen ez kihat arra, hogy az életem milyen irányba fog tartani. Ugye látjuk ezt, hogy nagyon nagy jelentőségi dolgokról beszélünk, mert hogyha Én a kutakodásom végén arra jutok, hogy nincs itt semmiféle természetfeletti eredete az embernek, hanem mi csak jól fejlett állatok vagyunk, egy majom vagyok okos telefonnal a kezébe, akkor ennek nagy kihatása van arra, hogy én ki vagyok, és hogy az életemben mit tartok boldogságnak. Mert akkor habzsolni kell az életet, akkor az élvezetekkel kell élni, hiszen születtem, egyszer agyonütnek, nem voltam, nem is leszek, hát akkor ki kell használni a rendelkezésemre az időt. Akkor ez az én világképem, és akkor ez vagyok én. Viszont hogyha abban az irányban kutakodom, hogy van egy isteni származása az embernek, akkor viszont mindenféleképpen rá kell jönnöm, hogy honnan is van ez az isteni származás, hogy kicsoda ez az Isten, és milyen céllal adott nekem ő életet. Pascal, híres gondolkodó, a Gondolatok című könyvében a 693. gondolatában ugyanezen a gondolatmeneten ment végig, ezt felolvasnám. Ha látom az ember vakságát és nyomorúságát, és elnézem ezt az egész néma világmindenséget, s a mindensége zugában magára hagyott, sötétben tévejgő embert, akinek sejtelme sincsen róla, kitette ide, miért van itt, mivé lesz halálában, és képtelen bármit is tudni, olyan rémület vesz rajtam erőt, mint akit álmában félelmetes, puszta szigetre tettek ki, s aztán, mikor felébred, fogalma sincsen róla, hol van, de nincs módja többé onnan elmenekülnie. És mindezt látva elcsodálkozom, hogyan lehetséges, hogy mégsem esik kétségbe e nyomorúságos helyzete miatt. Mellettem másokat látok, hozzám hasonlókat, megkérdem tőlük, vajon ők többet tudnak-e nálam, de azt felelik, hogy nem. És lám, mégis a tévejgő szerencsétleneknek elég volt megpillantaniuk maguk körül egy-két szemgyönyörködtető dolgot, s már is szívvel lélekkel átadták magukat neki. Én azonban nem tudtam rabjukká válni, hanem arra gondoltam, mennyivel nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem csak az van, amit látok, és kutatni kezdtem, vajon Isten nem hagyott-e magáról valami jelet a világban. Különféle, egymással ellentétes vallásokat látok, következésképpen mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük. Mert ezt bárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy ő próféta. Ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak, ezt pedig egyik sem mondhatja el magáról. Ugye nagyon szépen végigköveti Pascal az ő kutatását, és mindenekelőtt rámutat arra a hihetetlen őrületre, ami az emberiséget jellemzi, hogy emberek élik az életüket, hihetetlen erőfeszítéseket tesznek dolgokért, míg mielőtt egyáltalán tisztázták volna, hogy mi ez az élet, honnan kaptuk, kik is vagyunk mi valójában. Ha logikusan végig gondoljuk, míg mielőtt bármit teszünk az életbe, ezt ki kellene tisztázni, mert meghatároz, hogy merre haladunk tovább. Ez a honnan jövünk kérdés. És azt látom, hogy a legtöbb ember nem meri megkockáztatni ennek a kérdésnek a kikutatását. És még azt is állítom, hogy még a keresztények többsége sem meri kikutatni. Mert az hihetetlen nagy kockázat azt mondani, hogy én személyesen magam, nem az, hogy ki mit mond, én személyesen utána megyek annak, hogy most akkor van-e Isten, vagy nincs Isten. Mert ha arra jutok, hogy nincs, akkor arra fele kell menni. Akkor én az vagyok, akkor Darwinnak volt igaza. Viszont ha arra jutok, hogy van Isten, akkor pedig arra kell menni, hogy ő kicsoda, miért adta ezt az életet. És ez egy félelmetes dolog. Én emlékszem, hogy én mikor magamnak ezt kikutattam, ez nagyon félelmetes állapot volt, mert mindegyik végkimenetettől féltem igazából. Mert hogyha arra jutok, hogy nincs, akkor úgy kell élni. Ha arra jutok, hogy van, akkor viszont annak is következménye lesz az életemnek. És az emberek nem szeretnének ilyen következményeket. Ugye szoktuk hallani ezt a vicces kifejezést, hogy a zuhanó repülőn ott nincsen ateista ember. Tehát a bajban az ember az Istenhez menekül, amikor nincsen baj, akkor köszönöm szépen, majd én megoldom a dolgaimat. Ez a fajta langyosság az, ami az ember természetéből fakad. De nekünk érdemes ezt a langyosságot leküzdeni, mert egyáltalán, hogy eljussunk a kérdések, hogy mi magunk kik vagyunk, az eredet kérdést tisztázni kell az életünkben. A Bibliának van válasza arra, hogy honnan ered az ember, megmutatja, hogy hova is kell az embernek visszajutni, hova kell az embernek eljutni, és a köztelevő oldalakon olvashatunk ennek a mikéntjéről. Ugye beszéltem erről, hogy az elveszett állapotunkból való kijutás, ebben a legtöbb világvallás egyetért, hogy az isteni eredetből elvesztünk, és vissza kell jutnunk. Csak egy rövid kitérés, nem minden irányzat gondolja ezt, de igazából ezek csak a legmodernebb irányzatok. Például a humanisztikus pszichológia ugye azt állítja, hogy az ember alapvetően jó, és aztán már csak a társadalom meg az ember az, ami elrontja az alapvetően jónak született ember. Ezzel nem is foglalkoznék, mert szerintem akik ebben hisznek, ők vagy nem neveltek gyereket, vagy nem olvastak még történelemkönyveket, mert azt látta, hogy aki gyereket már nevelt, az pontosan tudja, hogy a gyerekből ilyen könnyen jön a rossz, és nem azért, mert én mutatom neki, hanem egyszerűen a természetéből fakad. És ha kinyitjuk a történelemkönyvet, hát egy vérzivatar, amit az emberek tudnak művelni, nem tanulják ezt senkitől, az ember belső világából, az elveszett állapotából fakad. Tehát ezzel nem is foglalkoznánk, mi megmaradnánk annál az iránynál, hogy az embernek valami isteni eredete van, és oda kell visszajutni. Azért megjegyezném, hogy a modern pszichológiában is nagyon sok olyan irányzat van, ami ezt az irányt, amerre mi most tovább haladunk, ezt támasztja alá. Például nekem nagy örömömre szolgált, hogy Magyarországon a könyvek eladási toplistájának az élén sokáig szerepelt Orvos Tóth Noéminek az Örökölt Sors című könyve, mert ő részletesen foglalkozik ezzel, ahogy ezt a Biblia is megfogalmazza, hogy harmad és negyed íziglen elhatnak a családokon belül a rossz, a Biblia így fogalmaz, hogy a bűn, büntetése harmad-negyed íziglen elhat családokon belül. Nagyon érdekes volt ezt olvasni, hogy egy világi szemléletű szakember is megállapítja ezt, hogy az ember elveszettsége még a generációkon keresztül is fokozódik. Viszont annak ellenére, hogy tényleg tetszett ez a könyv, kicsit üres kézzel értem a végére, mert nagyon jó volt, hogy ezt megállapította az író, de úgy aztán, és akkor mi van? Most látjuk, hogy mennyire el vagyunk veszve, és akkor hova tovább? Akkor ennyi? Tehát nem volt benne megoldás, pedig kell, hogy legyen megoldás erre az elveszett állapotunkra. Tehát a nagy kérdés az, hogy jutunk ki ebből az elveszettségből. Ugye lehet, hogy néhányan látták az előadás címét, ki vagyok én, és eszükbe juthatott, hogy a Delfói Jósdá, ugye ez volt a felirat, hogy ismerd meg önmagad. Hogy az önismeret mennyire fontos. És utána kerestem, a teljes hosszában így szólt ez az idézet, ismerd meg önmagadat, és tudni fogod a sorsodat. Mert a sorsod te vagy. Nem külső erők uralkodnak rajtad, az istenek benned vannak, és jellemed, személyiséged alakítja, formálja a jövődet. Változtass magadon, és változni fog a sorsod is. Fogadd el magad, és el tudod majd fogadni a sorsodat is. Ha bármennyire is egyet tudunk érteni az első felütéssel, hogy ismerd meg önmagad, az önismeret nagyon fontos. Itt azért láthatjuk, hogy a görögöknek a Bibliától eltérő megoldási javaslata volt arra, hogy az elveszett állapotunkból hogyan fogunk kikerülni. És itt tulajdonképpen láthatjuk, hogy az egész történelem és a világvallások ketté ágaznak, egy nagyon nagy széles ágra, az egyik az, amit megfogalmaz itt ez a Delfói idézet is, hogy az ember az elveszett állapotából a saját igyekezete és erőfeszítése nyomán ki tud kerülni. Nagyon érdekes, hogy amúgy a keresztényeknek a jelentős része, és ezt próbálja. Pedig a Biblia rendkívüli módon egyedülálló annak tekintetében, hogy a Bibliának a központi tanítása az az, hogy az ember saját erőfeszítéséből nem tud az elveszett állapotából kikerülni, ehhez egy természetfeletti segítségre van szüksége, amit az Isten megad, de csak ez az egyetlen járható út. Na most ezzel a fő irányvonallal, ami a buddhizmustól kezdve a nagy világvallásokban mindenhol jelen van, hogy az ember ezt meg azt a technikát csinálja, ugye a modern világban láthatjuk, hogy az önfejlesztés, a személyiségfejlesztés, hogy építsük magunkat, és akkor kijutunk ebből az elveszett állapotból. Erről eszünkbe juthat Münchhausen báró története, aki belelovagolt a mocsárba, és miután süllyedt a mocsárba, saját magát kihúzta hajánál fogva a mocsárból, és akkor tovább lovagolt. A Biblia szerint ez egy lehetetlen küldetés, hogy mi saját magunkat az elveszett állapotunkból kihúzzuk. A Gyerek, van egy 4 és 6 éves kisgyerekem, és a Dzsungel könyvét mikor hallgatjuk, van egy dal, amiben Maugli először énekli, hogy ember vagyok, aztán meg énekli, hogy farkas vagyok, farkas vagyok. Tehát tudjuk, hogy Maugli ettől még nem vált farkassá, tehát nem tud az ember átváltozni valami olyanná, amilyen ő nem. Tehát az ember önmagától nem tud kivetkőzni magából, és isteni segítségre van szüksége. Hogy ez mennyire így van, és hogy ez nem csak egy teológiai vagy vallásos elgondolás, erre vannak kézzelfogható bizonyítékai. Ha megnézünk olyan csoportokat, akiknek nagyon szükségük van arra, hogy valami mélyből kiussanak, és statisztikailag mérni tudjuk, hogy mire jutnak azok, akik az önfejlesztésre támaszkodnak, és mire jutnak azok, akik azt mondják, hogy egy felsőbb erő segítségére van szüksége, akkor fordulhatunk az alkoholbetegek és a különböző drogfüggésben, függéssel szenvedő emberek felé. Ez az anonim alkoholisták nevű önsegítő csoport, amiből aztán most már Narcotics Anonymous van, az anonim drogfüggők, anonim társfüggők csoportja. Ugye nagyon sokféle ilyen meghatározottság van a világban. És ennek az anonim alkoholista csoportnak van egy 12 lépéses programja, vannak szabályaik, és a legelső szabály az, hogy elveszítettük a kontrollt a saját életünk felett, és egy felsőbb erő segítségére van szükségünk. Az anonim alkoholistáknál nem mondják meg nekik, hogy mi ez a felsőbb erő, rábízzák az ember, hogy találja meg, hiszen ha van Isten, aki segíteni akar, hát akkor ő szavatolja azt, hogy ha mi keressük őt, akkor ő megtalálható. Ez egyfajta mércéje a létezésének, hiszen elképzelni mindenki tud egy istenséget, de ha van egy létező Isten, akkor ő megtalálható kell, hogy legyen, ha egyszer ő is azt mondja, hogy szeretné, hogy őt keressük. Az anonim alkoholisták ezt komolyan veszik, és azt mondják, hogy csak azt fogadd el, hogy nem tudod az életedet irányítani, egy felsőbb erő, és felé forduljál, és majd ő meg fog téged találni. És láthatjuk a statisztikákat, hogy minden olyan technika, amivel az alkoholbetegeket az alkoholtól igyekeznek távol tartani, ami igyekezetre önmagára támaszkodásból ered, az gyakorlatilag teljességgel eredménytelen. Nagyon-nagyon kevesen vannak, akik meg tudnak szabadulni a függőségből. Ellenben azok, akik elkezdik ezt a programot csinálni, és benne maradnak a programban, és kitartanak emellett, hogy ők folyamatosan egy külső segítségre várnak, egy természetfeletti segítségre, közöttük nagyon magas az aránya azoknak, akik a betegségükből meg tudnak szabadulni. Akkor is, ha nevén nevezik az Istent, akkor is, hogyha esetleg róla még több ismerettel nem rendelkeznek, ez egy valós tapasztalat, hogy van valaki, aki bennünket ebbe az állapotba vissza akar emelni, ahonnan kiestünk. Nagyon érdekes, hogyha a Bibliának feltesszük a kérdést azt, hogy én ki vagyok, akkor a Biblia ezzel erre nem azt válaszolja, hogy te ki vagy, hanem a Bibliának az a következetesen az a válasza, hogy az Isten válaszol erre azzal, hogy ő kicsoda. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a mi létezésünk az tőle ered. Tehát a Biblia már eleve ebből a nézőpontból indul, hogy ha én vagyok a Teremtő Isten, aki adja neked az életet, hát a te életedet meghatároz, hogy én ki vagyok. Úgyhogy a kérdésedre, hogy te ki vagy, én inkább azzal válaszolok, hogy én ki vagyok. És a Biblia tulajdonképpen teljes terjedelmében erről szól, hogy bemutatja nekünk, hogy kicsoda ez az Isten, akitől az életet kaptuk, és akinek az életet köszönhetjük. Nagyon érdekes, hogy eleve feltehetjük azt a kérdést, hogy mi vagyunk-e egyáltalán, hogyha mondjuk így évmilliós táblatokat nézünk. Megszületik egy ember, és jó esetben él 100 évet, de hát évmilliókat nézve az csak egy villanás. És ha úgy nézzük, akkor mi nem is létezünk, hiszen csak egy villanás. Nem voltunk, élünk, aztán megszűnünk, és aztán ennyi volt az ember élet. És nagyon érdekes, hogy a Bibliában Isten mindenekért úgy mutatkozik be, hogy ő a vagyok. Mikor a lángoló csipkebokorban Mózesnek megjelenik az Isten, akkor azzal küldi el a saját népe közé, hogy mondjad azt, hogy a nagy vagyok küldött engem. És azért mutatkozik be Isten, hogy vagyok, mert ő az, aki van. Neki élete van önmagában, ő teremtett mindent, és tőle eredünk mi is mindannyian. Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy ő a vagyok. És aztán a következő érdekes dolog, hogy mikor Isten bemutatkozik az embernek, többször találunk ilyen történeteket a Bibliában, hogy Isten egy embernek szól, hogy én vagyok az Úr, mi a következő? Mi az, amit Isten a legfontosabbnak tart magáról elmondani? Első mondatban. Ugye nagyon érdekes, hogy Isten, mit válaszol arra, hogy ki vagyok én? És Isten, mikor a 10 parancsolatot átadta Mózesnek, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgasság házából. De itt Isten utalta arra, hogy a zsidó népnek volt egy rabsága, egy szorongattatása Egyiptom földjén, és Isten csodálatos módon kiszabadította onnan a zsidókat. Hol van ennek relevanciája nekem ma, aki nem voltam Egyiptomban rab? Hát ott, hogy mindannyian valami megkötözött állapotból, ugye az elveszettség állapotában vagyunk, valamilyen módon, valaminek a rabságában, és Isten úgy mutatkozik be minden ember életében, hogy megszabadít bennünket ebből az elveszett állapotból. Ez az ő jellemének az első olyan vonása, amit szeretne nekünk megmutatni, az ő szeretetének a legfontosabb vonása, hogy én vagyok, tőlem ered az élet, és én téged meg akarlak menteni. Ez egy nagyon jó hír. Tehát én szerintem, ha kutatjuk, hogy kicsoda is az Isten, és ez egy olyan biztató kezdet, amin jó elindulni, hogy egy olyan valakitől származik az életünk, aki alapvetően úgy szeret minket, hogy meg akar bennünket menteni. Tehát az Isten bemutatkozásakor mindig ez az első jelző, hogy ő a szabadító. Mikor a keresztelő János hirdette, hogy jönni fog a Messiás, akkor ezt hirdette, hogy minden ember meg fogja látni Isten szabadítását. Mikor Jézus elkezdte szolgálatát, és elment tanítani, adtak neki egy tekercset, és amikor felolvasott egy proféciát Ézsaiás könyvében, ami őrá vonatkozott, az ő küldetését foglalta össze, és ez így szólt Ézsaiás 61. fejezetében, hogy ő azért jött, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és szabadon bocsássam a megkínzottakat. Milyen szabadulásról beszélt itt Jézus? Hát nyilvánvalóan nem a börtönből, szabadulásból, mert Jézus élete meglehetősen jól dokumentált, és nem olvasunk arról, hogy a börtönből kiengedtek volna embereket. Nyilvánvalóan nem fizikai börtön felszabadításról beszélt Jézus, hanem a bűn rabságából való szabadulásról. Isten szerint a mi megmentésünknek a kulcsa, hogy bennünket a bűnből kell megmenteni. Most az előadásunk limitált ideje nem teszi lehetővé, nagyon mélyre menjünk annak, hogy a Biblia szerint mi is a bűn, de azért összetudjuk röviden foglalni, hogy amikor bűnről beszélünk, ugye törvényszegésről beszélünk a Biblia szerint, Isten meghúzott határvonalakat az embernek, bizonyos határokon belül az Isten, hogy az ember bátran, saját szabad döntése szerint azt csinál, amit akar, de Isten azt mondta, hogy bizonyos határokon túl ne menjetek, mert ez már ti életeteket tönkre fogja tenni. A bűn az, hogy az ember ezt átlépi, és aztán ennek nagyon rossz következményei vannak. És amikor bűnről beszélnek emberek, általában már ezekről a következményekről beszélnek, hogy mondjuk a gyilkosság az bűn, mondjuk a harag az bűn, az indulatosság az bűn, de ezek már mind következmények. Az eredeti magva a bűnnek az, ahonnan indítunk, az elveszettségi állapotnál, hogy megszakad az Istennek és az embernek a természetes szoros kapcsolata. Tehát mikor az Istentől való elszakadásból erednek ezek a tünetek, azok a dolgok, amiket bűnöknek hív a Biblia, azok a bűnök, de az alapvető bűn az, hogy az Istennek és az embernek a természetes szoros kapcsolata abban zavar van. Oda befurakodik valami közé, és ebből tudhatjuk, hogy Istennek a megoldása az, ami elveszettségünkre, hogy helyre akarja állítani ezt az elszakadt kapcsolatot. Újra, ugye van egy kifejezés, az ember van egy Isten alakú űr, amit az ember mindig mindenne be akar tölteni, és akkor ott függőségek, meg vásárlás, meg mindennel próbáljuk betölteni, de azt egyedül csak Isten tudja betölteni. Isten szeretné betölteni azt az Isten alakú űrt minden ember életében, és így tud az ember visszakerülni a helyére, és így tud az ember egyedül boldog lenni. Na most van itt egy alapvető probléma ennek a kivitelezésében. Ugyanis a Biblia szerint ez nem olyan könnyű, mert az ember szíve alapvetően gonosz. rosszra hajlik, bűnre hajló természetünk van, hogy a teológiai fogalmat említsük. Az ember, mikor megszületik a világra, már eleve fakad belőlünk a rossz, amit tennénk. Ugye mondtuk, hogy hát akinek gyereke van, az látja. Na most az az érdekes, hogy Isten ezért nem tesz bennünket felelőssé. Nem tesz minket felelőssé, mert ugye hát nem kértük, hogy megszülessünk, nem kértük, hogy bűnre hajló természetet szülessünk. Viszont azért már felelőssé tesz az Isten, hogy vajon mit kezdünk azzal az eséllyel, amit fölkínál nekünk, hogy ő visszaemel bennünket, megszabadít bennünket ettől a bűnre hajló természettől. Húsás könyve azonosítja azt, hogy Istenen kívül nincsen más szabadító. Ott így mutatkozik be Isten. Én vagyok az Isten, rajtam kívül nincs más szabadító. A Biblia szerint minden szabadulás, ami valós szabadulás, az a természet feletti Isten munkája az ember életében, akkor is, ha mondjuk nem olvas rendszeresen Bibliát. Ez egy egyértelmű bibliai igazság, hogy azokon a részein a bolygónak, ahol mondjuk emberek nem tudnak Bibliát a kezükben venni, az Isten ott is a lelkiismeretükön keresztül keresi az embereket, és hogyha az emberek megszólíthatóak, akkor azokat az embereket is igyekszik az ember, vagy az Isten kimenteni az ő elveszett állapotukból. Na most ez a kimentési művelet, hogy hogyan zajlik, ezt Ezékiel könyve 36. fejezetének 26-27. verse így fogalmazza meg. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, mondja Isten, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Tehát ez a Isten megmentő hadművelete, hogy egy szívátültetést hajt végre az emberen, hogy a rosszra hajló természetünket elveszi, és ad helyette jóra hajló természetet, és azt olvashatjuk, hogy nem is az ember cselekszi meg a jót, hanem az Isten cselekszi meg az ember életében. Tehát ugye érezzük a nagy kontrasztot, hogy nagyon sok keresztény úgy viszonyul a Bibliához és a saját vallásához is, hogy a Biblia írja, hogy miket kell csinálni. Ezt ne csináld, azt ne csináld, ezt csináld, azt csináld. És akkor elkezdi csinálni, mert annyira, hogy zsigerből jön, hogy hát itt, hogy szeresd fel a barátodat, csütök egy társ üteményt, átviszem a szomszédnek, hát jót tettem, nem? Igen, nem, csak az Isten az indítékkal együtt ítéli meg, és hát a érdekes bibliai kép az, hogy a Biblia azt mondja, Jézus Krisztus mondja azt, hogy a rossz fa rossz gyümölcsöt terem, jó fa jó gyümölcsöt terem. És amikor az ember szembesül azzal, hogy az ő szíve az egy rossz fa, amiből rossz gyümölcsök jönnek, akkor sajnos nem az az ösztönös reakció, hogy akkor nekem egy természet feletti segítségre van szükségem, hogy az egy jó fa legyen, amiből jó gyümölcsök teremnek, hanem az ember ösztönösen elkezdi fölakaszgatni a rossz fára a jó gyümölcsöket. És ebből születnek azok a botrányok, amik én azt gondolom, hogy valós alapot adtak nagyon sok ember ateizmusának, hogy amikor meg nem változott szívvel emberek nekiállnak úgy izomból jót tenni, és hát annak olyan is lesz az eredménye, nyilvánvalóan attól még nem fog gyümölcsöt teremni, jó gyümölcsöt teremni egy fa, hogy ráakaszgatjuk a gyümölcsöket. A megújulásnak mindenféleképpen belülről kell fakadnia. És ez a szívátültetés, ez egyszer megtörténik első alkalommal az ember életében, ezt hívja a Biblia megtérésnek. Mikor az ember azt mondja, beismeri a valós állapotát, beismeri, hogy én ebben az elveszett állapotban vagyok, és elfogadja az Istentől ezt az ajándékot, hogy kicseréli a szívemet, és ő munkálkodik bennem, és ő termi meg ezeket a jó gyümölcsöket. Ez egyszer a megtérésben történik, de aztán megtörténik az életünk minden napja, minden pillanatában. Életünk minden pillanatában a helyzetek, amiben kerülünk, nekünk szegezik a kérdést, hogy ki vagy te? Hogy ki vagy te most ebben a helyzetben? Belekerülök egy helyzetbe, látok egy embert az utcán, aki segítségre szorul. Ki vagyok én akkor? A kőszívemmel élek, és azt mondom, hogy nem az én dolgom, biztos ő tehet róla, hogy ott fekszik az utcán. Vagy a hússzívemmel élek, és azt mondom, hogy engedem, hogy az Isten munkáljon bennem, és ha arra indít, hogy az segítsen meg azt az embert, akkor engedelmes leszek. Ki vagyok én ebben a helyzetben? Életünk minden helyzete ezt a kérdést szegezi nekünk, és mi a döntéseinkkel válaszolunk erre, és ebből derül ki, hogy valójában mennyire volt a mi megtérésünk valós vagy nem. Nagyon sok ember úgy gondolkozik a kereszténység a megtérésről, hogy hát egyszer megtörténik, hogy az Istent választom. Ugye sok felekezetben ez még akkor történik meg, mikor még azt sem tudom, hogy ki vagyok kisgyerekkorban. És hát már akkor az Istené vagyok, és akkor így letudtuk ezt az egészet. És majd az Isten munkálkodik bennünk. Pedig a Biblia nagyon egyértelműen elég tárja azt, hogy ezekben a döntési helyzetekben életünk minden pillanatában nekünk kell választanunk a között, hogy mi melyik szívvel szeretnénk élni, hogy a kőszívvel szeretnénk élni, vagy a hús szívünkkel szeretnénk élni. És ehhez az élethez az Isten természet feletti segítséget ad. Eszembe jut egy ismerősöm, volt egy balesetem nagyjából egy éve, futóbaleset, elestem és eltörtem a lábamat, 2-3 fok volt, az erdőben a katasztrófa védelem mentett ki, nagyon veszélyes szituáció volt, de nagyon-nagyon értékes tapasztalat volt ez az én életemben, és most kezd nagyjából helyrejönni a bokám, és járok gyógytornára két helyre is. És az egyik gyógytornász, ahova járok, ezt a bérletet, ezt előkészítette már valaki, mert nagyon értékes beszélgetés zajlik, miközben a gyógytorna történik. És az az illető, akihez én gyógytornára járok, önbevallása szerint ateista. Érte őt egy vagy több olyan impulzus az életében, ami miatt ő idegenkedik a kereszténységtől. Mégis, ahogy beszélgetünk, és felfedi azt, hogy ő hogyan él, én látom benne, hogy ő egy hívő ember. Ő benne a természet feletti dolgozik, mert amit csinál, ahogy a más embereken segít, ahogy a más emberek terheit hordozza, egyrészt a munkája kapcsán, de azon túlmenően is, az nem emberből jövő jó. És nagyon sokunknak lehet ilyen tapasztalata, amikor találkozunk emberek, akik önbevallásuk szerint ateisták, és azt mondják, mert mondjuk találkoztak olyan emberrel, aki a kereszténységével visszaél, de valójában ez a szívátültetés megtörtént az életükben, valójában, ha nem is azokkal a külsőségekkel, és nem is azokkal a szavakkal, de ő szívükben az Isten keresésére válaszoltak. És sokszor találkozom ilyen emberekkel, akik Krisztus követőbbek úgy is, hogy ők ezt nem tudják, mint sok olyan ember, aki fennem hangoztatja, hogy ő bizony keresztény, de valójában nem az. Nagyon érdekes dolog, hogy ezt a Biblia is elénk tárja, hogy a Biblia beszél arról, hogy ez a földi történelem egyszer le fog zárulni. Ez a bűn történelme lezárul. Minden ember, aki élt, döntési lehetőséghez jut, hogy melyik szívvel azonosul. Azonosul-e azzal, amivel született, és kitart amellett a kőszív mellett, vagy elfogadja ezt a hússzívet. A Biblia szerint ez minden embernek ez a választási lehetősége meg lesz, mindenki kap lehetőséget, hogy válasszon. És aztán egyszer Isten visszajön, ez egy kozmikus esemény lesz, és lezárja a történelmet. És minden embert, aszerint, hogy hogyan döntött, tulajdonképpen a saját döntése következményei jönnek ezután, mert azok, akik engedték, hogy az Isten visszaemelje őket ebbe a magasságba, hogy az Istennel kapcsolatuk helyreálljon, azt írja a Biblia, hogy ők örök életet fognak kapni egy olyan világban, ahol már nincsen rossz. És ezt egy példázatban mutatja be a Biblia, Máté Evangélium a 25. fejezetében, ami így szól. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjú hoztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd neki az igazak, mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? Vagy szomjaztál, és innod adtunk volna? Mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? Vagy meztelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd, bizony mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek egyel, az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. A A Biblia egyértelműen elénk tárja, hogy az ítéletnek a mércéje ez lesz. Nem a teológiai ismeret, nem az, hogy önbevallásom szerint milyen felekezethez tartozom. Egyedül az ítélet mércéje ez lesz, hogy engedtem-e, hogy a természet feletti ezt a szívátültetést végrehajtsa az én életembe. És a Sanyi barátom hívta fel a figyelmemet, és akkor itt reklámoznám a következő alkalmat, Nagy Sándor alkalmát. Meleg szívvel ajánlom, mindenki jöjjön el a következő előadásra is. Sanyi barátom hívta fel a figyelmemet arra, hogy ebben a bibliai szakaszban olyan dolgokat láthatunk, amit tulajdonképpen mindenki meg tud csinálni. Tehát nem az ítélet mércé, hogy valami hatalmas dolgot kell csinálni, hanem olyan, ami mindannyiunknak a lehetőségein belül van. És nem nagy dolgokról van szó, hanem amikor valaki éhes, akkor enni adunk neki. Ha szomjas, akkor inni adunk neki. És ami érdekes, és ez nagyon érdekes, hogy mikor azt látjuk, hogy valaki beteg, nem azt kéri számon az Isten, hogy most csodát tettél vele, hogy meggyógyítottak, csak meglátogatni. Beteg voltam, és meglátogattak. Nem meggyógyítottak, csak együttérzés, hogy ott voltam vele. Rab voltam, és eljöttél hozzám. Nem azt kéri számon, hogy szabadítsuk ki a rabot. Nem olyat kér tőlünk Isten, amit nem tudunk megtenni. De az, hogy valaki szükséget szenved, és az én szükségét megpróbálom betölteni, ez mindannyiunknak lehetőség. És a Biblia szerint ez lesz az ítéletnek a mércéje, ez az, ami megmutatja a nap-nap után adott válaszunk az életünk ki vagyok én kérdéseire, ez az, ami eldönti, hogy az ember visszakerül-e abba az isteni behonnan kiesett, és megnyílik előtte egy távlat, aminek soha nem lesz vége, vagy az ember elveszik, mert ragaszkodik ahhoz a rosszhoz, ami eredetileg belőlünk fakad, és nem engedi, hogy az Isten kimunkálja belőle azt a rosszat. A balesetem, mikor történt, feküdtem ott a földön, és a bal lábam tört el, és teljesen életellenes pozícióba állt a bokám. És az elsők, akik megtaláltak, három kutyasétáltató volt. És jöttek a turista úton, én akkor már vártam a mentősöket, és láttam, hogy olyan körülbelül 50 méterre tőlem megálltak. Láttam, hogy látnak, és nem jönnek oda. És nem értettem, hogy miért. És aztán odajöttek, és amikor közel jöttek, akkor láttam rajtuk, hogy ilyen nem. Hogy valószínűleg arról beszélgettek, hogy mentek volna másfelé, de nem tudtak. Nem akartak segíteni. És amikor én ezt megláttam a szemükbe, akkor már megijedtem tőlük, mert ez annyira... Ez gyilkosság. Egy ember ott van a földön, és láttam, hogy egy kicsit még maradunk, de nem akarunk ebbe bevonulni. Sikerült telefonálni? Jó, akkor megyünk. És elmentem. És ott hagytam. És kicsit később már, akkor már nagyon nagy fájdalmaim voltak, és próbáltak a mentősök levinni, rászíjaztak egy ilyen hordozóra. És nagyon nagy fájdalmaim voltak, már mondták a mentősök, hogy valószínűleg el is fogok ájulni. És nem tudtak levinni a hegyről, nem voltak elegen, nagyon rossz volt a terep, és jöttek visszafele a kutyasétáltatók. És a mentősök mondták nekik, hogy segítsenek már levinni ezt az embert, és azt mondták, nem. És ezért várnunk kellett plusz egy órát, amíg a katasztrófa védelem jött, és egy embertelen fájdalmaim voltak, de mégis valahogy egy annyira természet feletti tapasztalat volt, írtam is, ezt a tapasztalatot leírtam, mert nagyon éreztem ennek a vagyoknak a jelenlétét akkor, ahogy ott körbeölelt és úgy vigasztalt, de nagyon érdekes volt, hogy nem tudtam haragudni ezekre az emberekre, mert egy kegyelmi állapot volt, hanem nagyon sajnáltam őket. Nagyon sajnáltam őket, mert nyilvánvalóan ez gyilkosság, hogy ott van egy ember nagy bajban, és nekem ez nem ér annyit, hogy 10 perccel később érek haza, vagy fél órával később érek haza a kutyasétáltatásban. Nem ér egy ember élet fél órá. Milyen lehet ennek az embernek a világa? Mert ők nyilvánvalóan egymásba sem bíznak meg, mert hogyha miattam nem állt meg, a másikért se fog megállni. Vagy a másikért hány órát hajlandó feláldozni, nyilvánvalóan ez egy limitált érték. Szóval, hogy megesett a szívem ezeken az embereken, hogy az ő világuk, ez milyen szomorú, és milyen szánalomra méltó. ők abban a helyzetben, amikor a helyzet megkérdezte tőlük, hogy ki vagyok én, akkor ők azt mondták, hogy egy gyilkos vagyok. Adhattak volna más választ is, de nem adtak. De ez az ő életük. De mindannyiunknak ezt a kérdést szegezi az élet folyamatosan, életünk minden pillanatában. Nagyon szeretem József történetét a Bibliában, hogyha van otthon Bibliájuk, javaslom, hogy vegyék elő azt a történetet, egy fantasztikus történet az Ószövetségben, nagyon sok tanulság van benne. József írta le az emberi történelem legnagyobb karrierjét, amit 24 órán belül bárki megcsinál. Ugye ismerjük a történet, József, akit eladtak a testvérei, aztán rabszolga lett, akkor Potifárnál magas pozícióba jutott rabszolgaként, de akkor is egy nagyon magas pozícióba jutott, onnan megint börtönbe került, és aztán a börtönből, ugye akkoriban azért mások voltak a börtönviszonyok, 1-24 órából reggel még úgy kelt fel József, hogy egy börtönben volt, estére már az akkori Egyesült Államoknak az első embere lett, hogy Egyiptomban ugye a fáraó megtette első emberének, de akkoriban a fáraó az egy olyasmi diszpozíció volt, hogy valóban ő mással volt elfoglalva, a valódi hatalom gyakorlója, az a fáraó által megbízott első ember volt, és József lett ez az ember. Leírta ezt a karriert. József történetében mégis az az elképesztő, hogy Józsefnek hihetetlen hullámvasút volt az élete. Hogy elindult valahonnan, akkor onnan majdnem megölték a testvéreit. Rabszolgának el lett adva, de mit válaszolt József, mikor az élet neki szegezte ezt a kérdést, hogy ki vagy te most? Most meg akarod bosszulni a testvéreiden? Vagy kétségbe esel? És Józsefnek minden helyzetre az volt a válasza, hogy én az vagyok, aki arra a vagyokra épít, akitől az életet kaptam, és bizonyára oka és célja van annak, hogy itt vagyok. És azt olvashatjuk, hogy József minden helyzetben engedte, hogy az Isten működjön rajta keresztül. Mert amikor rabszolga lett, akkor a legjobb képességeit bevetette abban a házban, ahol ő rabszolga volt, Potifár ezért is emelte ki, és azt olvashatjuk, hogy minden dolgait ő rendezte. Aztán onnan megint jött egy zuhanás, megint majdnem kivégezték, amivel megvádolták, ugye Potifár neje vádolta meg azzal, hogy erőszakot akart rajta tenni, azt akkoriban gondolkodás nélkül kivégezték a rabszolgákat. Hogy Józsefet nem végezték ki, az arra mutat rá, hogy Potifár is ismerte a feleségét, és ő is abban a családban élt, úgyhogy csak börtönbe tette Józsefet. De ismét egy reménytelen helyzet. De József ott is azt olvashatjuk, hogy segíteni próbált a raboknak. Ugye olvashatjuk, hogy álmokat fejtett meg. Kinek miben volt szüksége, segítségre? Próbálta, igyekezett az betölteni. És ugyanezt csinálta a József akkor is, amikor a világhatalom vezető embere lett. Tehát láthatjuk, hogy ő nem az szerint határozta meg, hogy ki vagyok én, milyen pozícióban vagyok. Neki az önazonosságát nem az adta, hogy én a fára utáni első ember vagyok, vagy egy rab vagyok, nem. Ő úgy határozta meg magát, hogy én az Istenre építem az életemet, és ahova ő helyez engem, az vagyok én. És ebben hihetetlen példát és mintát mutat nekünk József. Néhány héttel ezelőtt feleségem volt egy apró kozmetikai műtéten, egy anyanyegyet távolítottak el róla. Nekem is vettek már a 6 anyanyegyemet, ugye mindenkinek javaslom, hogy járjon anyanyegy szűrésre, mert az anyanyegyekből könnyen rossz indulatú daganat lehet. És néhány héttel ezelőtt a feleségem elment egy ilyen anyanyegy eltávolításra, és vártuk, hogy megérkezzen, hogy a szövet arra elküldik, hogy visszajön, hogy minden rendben volt, és nagyon jó, hogy minden rendben van. De nem ez jött vissza. Nem az jött vissza, hogy az anyajegy, az melanomás volt, ez bőrrák. Melanoma az amúgy, ha időben el van kapva, tehát időben kerül kezelésre, akkor 98% esélye gyógyítható. Hogyha nem, akkor 25% esélye van az 5 éves túlélés. És hát ez a helyzet úgy megkérdezte tőlem, hogy ki vagyok én. Mert az az igazság, hogy még soha nem gondolkoztam ezen, most leszek még csak 40 éves, de nem gondolkoztam azon, hogy vajon ha az életem olyan fordulatot hozna, hogy a feleségem nélkül kellene élnem, vagy nekem kellene egyedül felnevelnem a 4 és 6 éves gyerekeimet, akkor ki vagyok én. Ki vagyok én ebben a helyzetben? Hogy azonosítom magam ebben a helyzetben, hogy akkor én kitartanék-e a hitem mellett például? El tudnám-e fogadni attól az Istentől, akivel nekem tapasztalataim vannak, hogy megmentett, vagy el tudnám-e fogadni tőle, hogy ezt megengedi az életemben, hogy az életem gyönyörűségét elveszi tőle. Ki vagyok én, ez a helyzet bennem egy egészen új szemszögből kérdezte meg tőle. És nem volt egy kellemes tapasztalat ezekkel a gondolatokkal együtt lenni, de én tudom, hogy én ki vagyok. Én tudom, hogy én ki vagyok, mert én tudom, hogy ki az a vagyok, akire én az életemet építem, és nekem ebben békességem van, hogy akármit hoz az élet, nem is az a lényeg, hogy én ki vagyok, hanem ki az a vagyok, akire én az életemet építem, és ebben nekem békén van. És nehezen tudnék félelmetesebb dolgot elképzelni az életemben, mint ahogy ez a dolog esetleg kifuthat. Most úgy néz ki, hogy ez nem egy valós opció, mert egyelőre minden úgy tűnik, hogy az időbe el lett kapva, még lesz egy-két vizsgálat, de a figyelmemet ráirányította ez az eset arra, hogy egyáltalán nem garantált a holnapi nap, és egyáltalán nem garantált az, hogy az életünkben nem lesznek ilyen nagyon megpróbáló helyzetek, és nekünk mindig készen kell állnunk arra, hogy ezekre a helyzetekre is, amikor ezek nekünk szegezik a kérdés, hogy ki vagyok én? Ki vagyok én egy ilyen veszélyben? Ki vagyok én egy esetleges tragédiában? Akkor nekünk legyen erre válaszunk, mert csak ekkor lehet az életben békesség. És olyan békességünk, ami nem elvehető, mert nem külső körülményektől függ. Én kevésbé félek attól, hogy én meghalok, mint attól, hogy a feleségem meghalljon, de mégis valahogy ettől, hogy ez a legfélelmetesebb dolog úgy felcsillant az életemben, ez csak megerősítette az én válaszomat a ki vagyok én kérdésre. Én köszönöm szépen mindannyiuknak a figyelmét, és én mindenkit bátorítok arra, hogy tisztázza ki saját életébe ezt a kérdést, hogy ki vagyok én. Legyen egy nagy kitisztázás, egy nagy utánajárás. Az ehhez vezető kérdések kitisztázása is, és a nagy válasz is kerüljön megtalálásra, hogy ön kicsoda, és mindenkit bátorítok arra, hogy lássuk meg ezt a kérdést életünk minden apró helyzetében, és törekedjünk arra, hogy jó választ adjunk erre. Mert ebben van a békességünk, és higgyék el, hogy ebben van a boldogságunk is. Köszönöm szépen!